Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
John Hopfield, a Princeton Egyetem kutatója, és Geoffrey Hinton, a Torontói Egyetem kutatója nyerte a 2024-es fizikai Nobel-díjat. A mesterséges intelligencia kutatásában kulcsszerepet játszó gépi tanulásos kutatásaikért. Itt van velünk Csabai István, az MTA levelező tagja, az ELTE TTK professzora. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
Az indoklás szerint Hopfield és Hinton a mesterséges neurális hálókkal történő gépi tanulást lehetővé tevő alapvető felfedezésekért és invenciókért érdemelte ki az elismerést. Ők azok, akiknek a gondolkodó számítógéprendszereket köszönhetjük?
Hát ez nyilván jóval összetettebb a kérdés. Tehát egyrészt, ahogy egyébként a Nobel-díj bizottság le is írt, hogyha valaki elolvassa a részletes leírását a Nobel-díjaknak, tehát nyilván előtte is sokan dolgoztak már a kérdéskörön, meg utána is nagyon sok fejlesztésre volt szükség. Ez igazából egy sarokpont volt, mondjuk, amit lehetett találni ebbe az egész hosszú, bonyolult történetbe, és egy olyan sarokpont ráadásul, ami ugye a fizikához kötötte ezt a dolgot, tehát ugye ne felejtjük, hogy fizika Nobel-díjat adtak érte, és akkor részben nyilván ez is egy kicsit módosítja azt, hogy kit emeltek most itt ki ebbe a dologba. Tehát nem tudom, hogy a történelemről beszélhetünk.
Tehát persze.
Ez részben ez egy ugye ősi vágy, tehát ugye az embernek, hát mondjuk legalábbis így a tudományban élve az embernek vannak ilyen ősi vágya, hogy megérteni, hogy hogyan működik az univerzum, mi az élet, meg mi a gondolkodás, tehát ez mindig is szerintem egy ilyen alapvető dolog volt, és akkor, ha úgy veszük, akkor az eredeti számítógépek is, tehát ugye a Neumann elv, az a számítógép, amit használunk a mindennapokban, az is valahogy abból indult ki, tehát valamilyen értelemben egy gondolkodógépet akartak már régóta csinálni, csak akkor az még távolabb volt, hogy így fejezzem ki, a valódi agytól, vagy valódi idegrendszertől, és akkor valamikor elindult egy kicsit közelíteni ahhoz, hogy legalábbis a biológiai ideghálózatokhoz, ami hasonló architektúrával is csinálni valamilyen gépezetet, és akkor hát ennek egy sarokpontja volt ez a Hopfield féle felfedezés.
Hát az első ilyen gondolkodónak tűnő gép ugye a Kempelen farkasféle sakkomputere volt, ami egy csalás volt, abban semmifajta számítógép nem volt, és aztán eljött a számítógép kora, és itt azt hiszem, hogy az újdonság az egészben a mesterséges neurális hálóknak a részletezése, az elemzése?
Így van. Tehát, hogy ugye a biológiai oldalról akkor, ahogy a mikroszkóp technológia fejlődött, ugye akkor hogy megfesteni egyáltalán mondjuk a sejteket, az idegsejteket, ugye ennek van egy nevezetes fejlődése. Most nem tudok, nem is készültem pontos tudománytörténetből, főként a biológia történetéből, vagy az idegrendszer feltárásának a történetéből, de hogy egyre jobban világossá vált tulajdonképpen az, hogy egyáltalán az, hogy az agyunk, az idegrendszer az, ami felelős a gondolkodásért, másrészt, hogy mi annak a szerkezete. Tehát ugye annyi, hogy sejtekből áll, idegsejtekből áll, amiknek van, mondjuk így, ha már egy kicsit így technikai labban írjuk, akkor van több bemenete, ezek a dendritek, ott kapja a többi sejtektől az impulzusokat, az információt, és akkor van egy kimenete az axon. És akkor nagyjából ez a képez kikristályosodott már, hogy akkor idegeknek egy ilyen összekötött hálózata működik, és akkor valamikor, mondjuk egy ilyen sarokpontnak mondhatjuk 50-es, 60-as éveket, amikor egy-egy idegsejtnek egy matematikai modelljét próbálták már így gépekkel megvalósítani, ez volt a Rosenblatt féle perceptron, ami egy ilyen idegsejtet tudott valamilyen szempontból modellezni, tehát egy nagyon-nagyon leegyszerűsített, nagyon-nagyon sok szempontból primitív matematikai gépi modelljét adta egy ilyen sejtnek.
John Hopfield olyan asszociatív memóriát hozott létre, amely képes adatokban tárolni és rekonstruálni képeket és más típusú mintázatokat. Geoffrey Hinton olyan módszert talált fel, amely képes önállóan tulajdonságokat találni az adatokban, és így olyan feladatokat elvégezni, mint a képek bizonyos elemeinek azonosítása, olvasható a bizottság közleményében. Mi különbözteti meg az emberi intelligenciát a mesterséges intelligenciától? Van-e pontosan megfogalmazható határ a kettő között?
Hát, erről nagyon sokat beszélnek sokan mostanában. Egy kicsit inkább folytatom még a történetet, csak hogy világos legyen, hogy Hopfield mit is csinált. Na, tehát, hogy akkor volt a 60-as években ez a történet, Rosenblatt a Perceptronnal, amit össze is szerelt ő, tehát egy gépezetet, akkor nem számítógép beprogramozta, hanem fizikailag összerakott egy ilyen szerkezetet drótokból, elektronikából. Érdemes egyébként megnézni magát a történetet, nagyon jó a kép maga, hogy mennyi bonyolult kábelt tartalmaz maga ez a szerkezet.
Ez az kép, bocsánat, amelyik úgy néz ki, mintha egy pókháló lenne?
Így, hát úgy néz ki, tehát hogyha beírja valaki a Google-be azt, hogy Rosenblatt és Perceptron, akkor képeket keres, akkor van egy nagyon-nagyon sok drótot tartalmazó, ilyen pókhálószerű háló előtt áll maga Rosenblatt, ez egy ilyen nevezetes.
Igen, erre gondoltam én is.
Ikonikus kép, igen. És akkor az történt, hogy akkor ezt elemezgették, ezt a megközelítést, és érdekes módon volt egy tudományos publikáció, egy cikk Minsky és Papert tollából, akik azt mondták, hogy ez a modell, ez a Perception modell, ez tulajdonképpen csak nagyon egyszerű feladatokat tud megoldani. Ha meg összekötnénk belőle sokat, akkor aztán nem tudjuk, hogy hogyan kell tanítani. És akkor emiatt gyakorlatilag a 80-as évekig ez az egész történet ez így elhalt. Tehát nem nyilván volt, aki ezzel foglalkozott vagy kutatta, de ugye a tudományos köztudatban nem volt benne, nem tudom, nem lehetett rá grantokat kapni, és a többi, tehát kevesen foglalkoztak.
Elnézést, hogy félbeszakítom, de azok a számítógépek, amelyek akkor voltak, és használták a NASA-nál a szovjetek, talán mi is, azok nem voltak ugye mesterséges intelligenciával rendelkező számítógépek, azok csak azt segítették, hogy gyorsabban lehessen kiszámolni egy pályát, egy területet vagy valamit?
Igen, tehát vissza lehet nézni a történetet, hogy nem tudom hány bit volt azokban a számítógépekben, hány másodpercenként hány műveletet tudtak elvégezni. Tehát ez külön egy érdekes sztori, aminek egyébként van köze az egészhez. Tehát mondjuk, amit szoktak is emlegetni, hogy a Moore törvény, hogy egyre gyorsabb és gyorsabb ütemben növekszik az, hogy mi egy számítógép kapacitása. Tehát ha csak arra emlékszem vissza, hogy én amikor először találkoztam számítógépeket, tehát kezembe foghattam, ugye akkor régességen a lyukkártyákat kellett csináltatni, azt elküldeni a számítóközpontba, az lement, vagy az első gépem, amit megvettünk az öcsémmel, az egy ZX81-es, hogy egy kilobájt memória volt. Jó, tehát nem gigabájt, mint most van, vagy akár terabájt, hanem kilobájtba mértük, és akkor az órajele az 1 megahertz volt, nem pedig ugyanem gigahertz, mint most a processzor. Tehát nagyon-nagyon más kapacitások voltak, tehát azok a gépek azok teljes mértékben alkalmatlanok lettek volna arra, bármilyen modell is lett volna, akkor ez egy fontos mozdulat az egészben. De hogy Hopfield akkor tulajdonképpen egy olyan modell talált ki, hogy hogyan lehet mégis tanítani egy hálózatot. És akkor itt jön be, amire talán érdemes szót fordítani, hogy mi benne a fizika. Tehát, hogy ugye fizikusok azok szeretnek így nagyon-nagyon leegyszerűsíteni dolgokat, mert akkor tudnak vele bármit kezdeni, akkor tudnak, nem tudom, egyenleteket fölírni, amikkel számolgatnak, és akkor legalábbis azt hiszik saját maguk számára, hogy akkor megértettek egy ilyen rendszert. És akkor az volt az analógia, tulajdonképpen a statisztikus fizika analógiája volt, hogy a statisztikus fizika mondjuk leírja, hogy hogyan működnek a gázok, vagy hogyan működnek a mágnesek, hogyan működnek a kristályok. Tehát, hogy van nagyon sok részecskénk, ugye 6x10^23-on tudjuk annyi egy mol, igen, és akkor azok kölcsönhatnak egymással.
Ez az Avogadro-féle szám.
Így van. És akkor azt mondja a statisztikus fizika, hogy ugye le tudjuk írni, ezt tanulja mindenki az iskolába, hogy hiába van 6x10^23 atom egy gázban, mégis az univerzális gáztörvény, P=V=N·K/T, az leírja a gáznak a viselkedését, hogy a nyomás, meg a hőmérséklet hatására hogyan változik a térfogat mondjuk, jó? És akkor azt mondta mondjuk így, egy kicsit nagyon sarkít, vagy mit gondolt Hopfield, hogy hát hiszen akkor tekintsük az idegrendszert is egy ilyen nagy rendszernek, van benne sok úgymond részecske vagy elem, ezek a idegsejtek vagy neuronok, azok úgy, mint a részecskék ütköznek, vagy elektromos, mágneses térrel kölcsönhatnak egymással, akkor ezek meg kölcsönhatnak ugye a nyúlványokon keresztül. És akkor gondoljuk az, hogy vannak részecskék, vannak kölcsönhatások, és akkor próbáljuk meg ezzel a nagyon-nagyon sarkított, nagyon-nagyon egyszerűsített modellel leírni az ideghálózatokat.
Mi volt és mikor volt az első olyan számítógép, amelynél már a mesterséges intelligenciát használták? Tehát rá lehet mondani, hogy ez már rendelkezik ilyen képességekkel, vagy tulajdonságokkal?
Hát, ugye az a problémája való ez az egész kérdéskörnek. Ugye nagyon sokat vitatják, ez most is persze most érthető módon, hogy intelligens-e a számítógép, mi a mesterséges intelligencia. Ugye valahol ott kezdődik a probléma, hogy nincs igazán olyan fix jó definíciója az intelligenciának se. Ugye a matematikában lehet dolgokat definiálni, azok nagyon precíz és konkrét, de ugye a hétköznapi fogalmak azokról, ugye van is a nevezetes idézet, tehát szerintem Aquinói Szent Tamás, hogy ha nem kérdezi meg tőlem senki, hogy mi az idő, akkor tudom, hogy mi az idő fogalma, ha pedig valaki megkérdezi, hogy magyarázzam el, hogy mi az idő, akkor nem tudom elmagyarázni. És szerintem az intelligenciával is ez, hogy úgy van egy érzésünk, hogy mi az intelligencia, de hogyha egészen konkrétan le kell írnom, és egy tesztet kell valamit csinálnom, ugye volt is ez a Turing-teszt, hogy most valami intelligens vagy nem, akkor hát nehéz dolog. És akkor mondjuk, amit Hopfield csinált, tehát az nyilván nem egy mesterséges intelligencia volt, én nem is hívták úgy, egyáltalán nem hívták úgy jó, tehát egyáltalán nem volt egy, a név se volt így kitalálva, hanem az egy úgymond asszociatív memória modell volt, ami az intelligenciának egy picike részét nagyon egyszerű eszközökkel modellezte azt, hogy hogyan tudunk mondjuk részletekből előhívni egy emléket, vagy hogyha egy kicsit zavaros, zajos képből hogyan tudjuk felidézni a pontosabb, részletesebb képet. Erre vonatkozott Hopfieldnek a modellje.
Megkérdezhetem öntől, hogy ön szerint mi az intelligencia?
Hát én nekem van egy saját, de ez ilyen saját bejáratú gondolatom, ami egyébként valószínűleg nem sajátom, mert mások is hasonló dologra rájöttek, ez így nem kutatom, vagy nem követem. Ez nem valami olyasmi, hogy lemodelezzük a világot a fejünkbe. Tehát a fejünkbe tulajdonképpen csinálunk egy kis belső világot, egy kis virtuális világot, jó? Például a kis virtuális világban mondjuk most ön benne van, tehát van egy modellem arról, hogy itt a drót, ami kijön a telefonomból, ugye ez egy vezetékes telefon, most akkor az is kiderült, akkor annak a másik végén az elmegy a telefonközpontba, és akkor valahol ott ön ül egy hasonló telefonnal, akár vezetékes vagy vezeték nélküli telefonnal. Tehát ez így benne van a fejemben egy ilyen modell. Tehát virtuálisan ugye ön is bele van rajzolva, vagy mint a számítógépes játékokban, benne van a fejembe. Tehát a fejembe fut egy kis világmodell, és ez a világmodell ez megtanulta, ugye egyrészt, amit örököltünk, egyrészt, amit még az evolúció belerakott már eleve az idegrendszerünkbe, meg amit látunk, hallunk, tanulunk, akár az iskolában, akár csak úgy szemlélve a világot, akkor ez kialakít egy viszonylag pontos virtuális világot a valóságról, és akkor ebbe a virtuális világban tudom jósolni, hogy mi fog történni. Tehát tudom jósolni azt, hogy ha én túl sokat beszélek, és nem hagyom önt szóhoz jutni, akkor előbb-utóbb belevág a szavamba. És a többi, és a többi. Tehát szerintem valahol ez az intelligencia, így magamnak ezt így tudom megfogalmazni, és akkor ez persze lehet különböző szinteken. Tehát egy egyszerűbb mondjuk állatnak, annak is van egy ilyen intelligencia, csak az sokkal kevesebb bemenetből egy sokkal egyszerűbb képet alkot a világról, de az már segíti abban, hogy találjon táplálékot, tudjon szaporodni, és minden, amit kell egy állatnak. Tehát valami ilyesmi szerintem az intelligencia, és akkor ebben nyilván a gépek is haladtak előre, hogy mennyi információt gyűjtenek be, és milyen pontosággal tudják úgymond reprezentálni a külső világot belül az ő, bárminek hívjuk, belső úgymond idegrendszerükben.
Igen, de ebből a koncepcióból, vagy meghatározásból, hogy jön ki például a bűvös kocka?
Mármint a bűvös kocka megoldása, vagy a bűvös kocka
hát ez az egész ötlete és létrehozása. Tehát ez nem a világból jön belém, hanem ezt nekem kell külön megalkotnom a világtól függetlenül.
Hát ez egy jó kérdés, hogy itt is most erről sok vita van. Tehát ugye nevezzük nevén, ugye ezek a nagynyelvi modellek, ChatGPT és társa, ugye ez robbantotta be most az egészet valamilyen szempontból.
Igen,
tehát
igen.
Előtte is már jó ideje, tehát hogy ha visszatérünk ugye a 80-as években, akkor Hopfield kitalálta ezt a fizikai elven, statisztikus fizikai elven működő egyszerű memória modellt, és akkor utána megint egy kicsit szünetelt, a dolog, aztán utána most, hogy a számítógépek ilyen szuper módon fölfejlődtek, ugye ami részben megint egyébként a virtuális világoknak és a fiatal embereknek köszönhet, akik szeretik a zombikat lőni, meg a vadászrepülőgéppel repülni, tehát hogy nagy teljesítményű számítógépek kellettek, amik nem csak ilyen számítógépes játékokra jók, hanem arra is jók, ugye a technológia fejlődése lehetővé tette, hogy ezeket a modelleket egyre bonyolultabbra csinálják. És akkor ugye az a kérdés, hogy akkor jó, ezek a dolgok, a ChatGPT, a képfelismerő modulok és a többi valahogy utánozni tudják az embert. Ugye ez egy olyan kevésbé tűnik, ugye utánozás majom szokást, ez kevésbé tűnik annyira intelligens dolognak, nagyon hasznos persze, hogy ugyanazt tudja, mint egy ember, és akkor tud tanácsot adni, vagy mondjuk amivel itt is foglalkozunk, mondjuk orvosi képdiagnosztika, átveszi a nehéz fárasztó munkát, mondjuk a radiológusoktól, a patológusoktól, hogy kiértékelje, hogy rákos, nem rákos ez a minta. De ugye a nagy kérdés, ami ugye még ugye a gondolkodásnak egy még magasabb szintje, hogy ez a kreativitás, azt hiszem, hogy erre akart rákérdezni a bűnöket.
Igen, a kreativitásra, igen.
És akkor ugye itt megint az a kérdés igazából, tehát én, mint természettudós, fizikus, akkor azt a kérdést teszem föl, hogy na jó, de akkor vajon az emberbe mi a kreativitás? Tehát vajon az emberbe mi az, ami lehetővé teszi ezt, hogy mondjuk új dolgokat kitalál? És akkor, hogy ennek vajon van-e valamilyen misztikus, varázslatos háttere, jó, tehát valami különleges dolog, ami csak az emberbe van, én mondjuk magam részéről nem hinném, vagy pedig ugye részben az, hogy mi az állatvilág része vagyunk tulajdonképpen, tehát egyfajta állat az ember is, tehát nem pejoratív értelemben mondva, hanem
természetesen.
Az evolúció tekintetében, akkor nyilván az ember is egyfajta állat, akkor a többi állatokban is van kreativitás, szerintem egyértelműen van, és nagyon ügyes dolgokat tudnak az állatok is csinálni, tehát ugye az etológia ezzel foglalkozik, és rengeteg ilyen dolog van, de hogyha nézzük megint akkor egy kicsit elabszolhálva, hogy hogy működhet ez, akkor úgy működhet, hogy egyrészt vannak a tapasztalatok, jó? Tehát minél többet láttam, hallottam. Akkor a kreativitásban szerintem gyakran olyan, hogy összekötök olyan dolgokat, egyik helyen hallottam, másik helyen hallottam, és más ember mondjuk nem mozog ezen a területen is, azon a területen is, akkor összekötöm. Akkor nyilván vannak ilyen véletlenszerű bolyongás, csak úgy fantáziál az ember. És akkor próbálkozik ezzel, azzal, annak nagy része az végül értelmetlen hülyeség lesz, jó? És akkor egy-kettő az pedig tényleg működik, és tényleg jó lesz. Ugye hát nehéz lenne most Rubik Ernő agyát így lemodellezni, de valószínűleg szerintem a kreativitásban ezek a dolgok kombinálódnak össze, tehát hogy a régről, sok helyről begyűjtött információ kombinációja, egy kis random fantáziálgatás, meg utána leellenőrzése, tesztelése annak, hogy amit én kifantáziáltam, annak van-e értelme, és akkor az használható-e valamire.
Jelenleg mik a legbonyolultabb rendszerek, amelyeknél mesterséges intelligenciát használnak, mert kell?
Hát most az, hogy két dolog fejlődött föl nagyon, az egyik ez a képi mesterséges intelligencia, tehát az talán egy kicsit megelőzte ugye a nyelvit, tehát ez valamikor a 2010-es évek közepetáján volt egy ilyen rendszeresen lefolytatott teszt, ez a ImageNet képeknek a gyűjtemény, és akkor az volt a feladat, hogy akkor mutogatnak mondjuk az embernek vagy a gépnek, ugye ebben az esetben sok képet, és megmondani, hogy mi van rajta, kutya, macska, autó, repülő, stb. És valamikor a 2010-es évek közepére érték el ezek a modellek azt a kapacitást, hogy ilyen viszonylag kicsi, nem túl jó felbontású képekről kb. Hasonló pontossággal el tudták dönteni, hogy mi van rajta, mint az ember, aztán később meg túlszárnyalták, nem tudom, a kutyafajtákat pontosabban meghatározzák, mint egy átlag ember. Tehát ez a dolog, és akkor most a képi dolgok, hát látja mindenki, hogy hova jutott, egyrészt mondjuk így szakmailag, tehát említettem, hogy mondjuk szövettanba, hisztopatológiába, akkor tényleg betegszik gyakorlatilag sok tekintetbe azzal, hogy az orvosok, patológusok mit látnak a képeken. Másrészt meg ugye látjuk azt, hogy videókat tud generálni, csak beírok valamit, és akkor profi HD felbontású videót generál. Tehát ez az egyik vonulat, ahol szerintem a legerősebb dolgok vannak, a képelemzés, képfelismerés, képgenerálás, tehát ez tényleg hihetetlen pontosság és hihetetlen minőségben van. A másik pedig a nyelvi modellek, ami egy kicsit meglepetés is lett. Tehát azt gondolta volna az ember, hogy na jó, a látás az az olyan, mint egy kamera, meg nem tudom micsoda, azt úgy nem értékelt az ember annyira nagy intelligenciának, noha egyébként ez se igaz, tehát sokkal összetettebb dolog a látás, az nem csak egy kamera. Viszont ugye a nyelv az összefonódik ugye az embernek a magasabb tudatos gondolkodásával, az intelligenciával, és akkor azt hitte volna szerintem szinte mindenki, még a szakemberek is, hogy ehhez valami bonyolultabb szerkezet kell, tehát valami bonyolultabb rendszer kell összerakni. És akkor tulajdonképpen meglepetésként érte a kutatókat is, hogy az a, nem azt mondom, hogy egyszerű, de azért tulajdonképpen relatíve egyszerű transformer modell, amit egyébként zárójelben jegyzek meg, hogy az gyakorlatilag ugyanaz, mint a Hopfield modell valahol. Van egy tanulmány, ami kimutatja, hogy ez a transformer modell, ami a ChatGPT mögött van, az ekvivalens matematikai, a Hopfield által kitalált asszociatív memória modellel. Tehát, hogy ez az egyszerű modell, amit viszonylag egyszerű is leprogramozni, ez ennyire okos lett. Pusztán attól, hogy tápláltuk bele az információt, tehát az egész internetet elolvasta praktikusan, és hogy ez ettől ilyen okos lett, és hogy nem kellett bonyolultabb gépezetet, szerkezetet összerakni. Azt gondoltuk volna, hogy az emberi agy, valamilyen értelme, legalábbis a nyelv, meg a tudatos gondolkodás, az sokkal-sokkal több és sokkal-sokkal összetettebb és bonyolultabb, mint hogy egyébként az is, csak hogy egy ilyen egyszerű rendszer le tudja utánozni.
Utoljára azt kérdezném, vagy utolsó kérdésként, hogy Stephen Hawking szerint az emberiség maga alkotja meg azt, ami végül el fogja pusztítani, és ezt a mesterséges intelligenciára mondta. Mi a véleménye erről?
Hát erről sokat írnak és sokat beszélnek, és akkor említsük meg ugye Geoffrey Hinton nevét is, a másik kutatót, aki a Nobel-díjba részesült John Hopfield mellett. Ugye ő egyébként jobban benne maradt a témában, tehát hogy Hopfield sok minden mással foglalkozott, és tulajdonképpen másért is kaphatott volna a Nobel-díjat. Hinton ő folyamatosan ezt a területet kutatta, és akkor végül, természetesen amikor az egésznek üzleti haszna lett, akkor a Google-nél dolgozott egy jó ideig, és talán 2 éve formán kilépett a Google-től, és az utóbbi időkben nyilatkozataiban, érdemes egyébként elolvasni, mert ő tényleg szakértője a témának, sőt a Nobel-díjas interjújában is inkább arra hívja föl a figyelmet, hogy óvatosabban kellene bánni ezzel a technológiával, mert ez egy nagyon-nagyon erős, nagyon-nagyon nagy hatású dolog, és mint bármi ilyen, mondhatjuk, nem tudom, a őskorban a tűz feltalálása, tehát nyilván azzal is lehet nagyon hasznos dolgokat csinálni, meg gigantikus pusztításokat, és hogy maga ez a mesterséges intelligencia, ez ha lehet, akkor még nagyobb, még erőteljesebb, mint az eddigi összes találmányok. Hát ez igazából most nagyon okosat nem tudunk mondani, tehát az erő és a veszély az nyilván nem ideális, és hát nyilván ez ugyanúgy, mint az összes többi dolognál, ez valahol mindenkinek a közös felelőssége lenne, hogy nem ész nélkül rohanni előre, hanem jól átgondolva tényleg hasznos dolgokra felhasználni, és azt a pozitív dolgot kihozni belőle, ami mindenféleképpen benne rejlik.
Nagyon szépen köszönöm az interjút. Csaba István, az MTA levelező tagja, az LTK, az ELTE TTK professzora volt a vendégem. Viszont hallásra!
Köszönöm szépen a lehetőséget, viszont hallásra!
Utópia.
Az Amerikai Onkológiai Társaság, az American Society of Clinical Oncology tudományos folyóiratában, a Journal of Clinical Oncology Precision Oncology-ban megjelent tanulmány, melynek első szerzője Kerepesi Csaba, a Hunden-Staki Mesterséges Intelligencia Kutatólaboratóriumának tudományos munkatársa, kimutatta, hogy a rák immunterápia során fellépő autoimmun mellékhatások előfordulása összefügg a tumor immun mikrokörnyezetével, különösen a tumormutációk során keletkező új antigének, illetve a tumorba behatoló CD8 plusz T-sejtek számával. Üdvözlöm az Utópiában Kerepesi Csaba matematikust, a Staki tudományos munkatársát, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
Megtenné, hogy elmondja, hogyan indult Bakács Tiborral közösen a kutatás, amelynek az eredményét publikálták?
Ó, igen. Hát ez nagyon régre nyúlik vissza, legalábbis az én életemben. Igazából a kutatás, de 12 éve kezdtem el körülbelül egyáltalán a tudománnyal foglalkozni, és akkor a legelső téma, ami engem érdekelt, az a immunrendszer számítógépes szimulációja volt, amiből aztán lett később ez a kutatás is, megmaradtam mindig a az immunrendszer és a rák immunológia tanulmányozásánál, mert nekem alapvetőleg az volt a célom, hogy betegségek legyőzésébe segítsek matematikával, informatikával, hiszen matematikusként végeztem, és informatika PhD-m lett később. És, de hát annyi betegség van, annyi rák, százféle rák, típus, melyikkel kezdje az ember, hogy tud nélkül segíteni, és pont kapóra jött ez a rák immunterápia, ami azt ígéri, hogy az összes rákbetegségre egyszerre lehet hatékony, tehát kvázi, mint egy Jolly Joker, hiszen az immunrendszerünket erősítjük föl, idézőjelben, tehát mivel az immunrendszernek eleve feladata, sőt, mi azt mondjuk, a Bakács Tibor, orvos kollégám, azt mondja, hogy nem is a fertőzések legyőzése a fő feladata az immunrendszernek, hanem a fő feladata a rák, ezek a nem kívánatos idegenné vált sejteknek a féken tartása. És hát így elkezdtem a kutatást, már éve 12 éve, és hát egyszer a PhD védésemen, ami egyébként más témából volt, mert hát az immunrendszeres kutatást mindig ilyen mellékolyatként tudtam, de azért komolyan csináltam. De a PhD-mat végül is bioinformatikából írtam, ugyanígy nagy adathalmazok elemzéséből, és ott volt a Bakács Tibor is, és azt mondta, hogy ha én ilyen nagy adathalmazokat elemzek, akkor miért ne használnánk ezt a FAES nevű mellékhatás adatbázist, nagy amerikai szabadon elérhető adatbázis, ahol több év adatai fönt vannak, már a gyógyszer miután kikerül a piacra, és ugye az orvosok följegyzik, hogy milyen mellékhatást tapasztaltak például a rák immunterápia elleni gyógyszereknél, és akkor azt javasolta a Tibor, hogy nézzük meg, hogy ez az adatbázis elemzésében, hogy az egyes ráktípusokban milyen a mellékhatás a rák immunterápia során, és hogy ez összefügg-e a rák tumor, vagy a mutációk számával az adott ráktípusban.
Elnézést, csak kérdezek bele, hogy és ezek az adatok a rendelkezésére álltak? Tehát, hogy mint matematikus tudta ezeket valamilyen módon értelmezni?
Igen, az az érdekes, hogy ez már megszokottá vált az elmúlt években, akár 10-20 évben is talán már, de egyre inkább, egyre nagyobb trend, hogy megosztják a biológiai, orvosi vagy egyéb adatokat, amit lehet persze név nélkül, meg hát mindenféle személyiségokat persze figyelembe véve. Ez az adatbázis is, ez a mellékhatás adatbázis is teljesen publikus, bárki letöltheti elvileg, és ez az én kedvenc tudomány ágam igazából, hogy ott a lehetőség bárki letöltheti, bár én is szabadon elérhető szoftverekkel elemeztem, csak a tudás kell hozzá, meg az ötlet, hogy mit kellene felfedezni, és ott van az adatban az a tudományos felfedezés, ami arra vár, hogy valaki kinyerje, kibányászta.
Hát de önök kibányázták, mert hogy ugye az az egyik legfontosabb elvárás egy ilyen kutatástól, hogy például öntől, mint matematikustól, hogy egy csomó számsort talál, amelyek kapcsolódnak bizonyos betegségekhez, és ezek között meg kell találni az összefüggéseket.
Igen, pontosan. Gyakorlatilag erről szól.
Amiről szó van egyébként, az a rák kezelése immunterápiával, amiért James P. Ellison és Tasuku Honju 2018-ban Nobel-díjat is kapott. És ön is említette, hogy kezdetben azt hitték, hogy minden rák típusra jó, de aztán jöttek a furcsa eredmények. Lehet, hogy hibás volt az, hogy ők Nobel-díjat kaptak?
Nem, az egyáltalán nem. Tehát ők azért kaptak, mert felfedeztek egy olyan összefüggést az immunrendszerben, egy olyan, az immuncheckpoint gátlókat és az egész mechanizmust, ami nagyon fontos, nem csak a rák immunterápia szempontjából, de majd minél jobban megértjük az immunrendszert, ugye, azt annál inkább tudjuk hasznosítani a orvostudomány különféle területein, szóval ők az abszolút megérdemelték, bár nyilván nem tudom megítélni, de egy nagy tudományos felfedezés, ami
ez igaz,
nem von le belőle az, hogy...
Hogy nem jó a betegeknek, de hogy nem von le belőle. Hát nem lehet alkalmazni klinikákban, mert hogy olyan fájdalmat okoz a betegeknek, a gyógyulni vágyó rákos betegeknek, hogy nem tudják vállalni ezt a immunterápiát.
Hát igen, ugye az ő felfedezésük az elvezetett például az ipilimumab nevű gyógyszer, tehát rák immunterápiás konkrét gyógyszerek kifejlesztéséhez, amit aztán sikeresen alkalmaztak melanómás betegekre. Igazából olyan betegekre alkalmazták, tehát valószínűleg ez is hozzájárulhatott egyébként már Nobel-díjhoz, hogy olyan betegeket sikerült meggyógyítani, akiket mással nem lehetett. Ez az áttétes melanóma, ami nekik esélyük se volt, hogy hosszan túléljenek akár egy évnél tovább, csak nem sokan éltek túl, és a gyógyszer hatására meg nagyon sokan túléltek, de valóban sok beteg meg hamarabb meghalt, tehát van olyan, hogy a mellékhatások következtében kiderült, hogy autoimmun mellékhatások lépnek föl, és súlyos mellékhatások alakulhatnak ki.
Elnézést, egy kérdést tennék föl. Egy korábbi tanulmányukban Kerepesi Csaba és Bakás Tibor kimutatták, hogy az immunterápia mellékhatásai gyakoribbak azokban a tumorokban, amelyekben több a mutáció. A jelen tanulmányban, mármint az, ami most jelent meg, a két kutató amerikai partnerekkel együttműködve tovább vizsgálta a tumor mikrokörnyezete és az immunterápia mellékhatásai közötti összefüggést, és milyen következtetésekre jutottak, még ez a kérdésem ehhez.
Na, hát ugye mi tovább menjünk, akkor de azt még befejezem, hogy utána ugye több ráktifusban valóan próbálták alkalmazni, és alkalmazzák is, csak ugye ezek a mellékhatások, hogy zavaróak, gátolják ugye az alkalmazhatóságot. És hát a Tiborral tovább vittük ezt a kutatást, hogy abban az irányban, hogy az immun mikrokörnyezetet is elkezdtük vizsgálni, nem csak simán a mutációkat, hanem a mutációk során föllépő új antigének, tehát a mutációkból kialakuló új antigének számát vizsgáltuk. Ezek az új antigének a tumor sejteken keletkeznek, ezek különböztetik meg a saját sejtektől. Az immunrendszer ezáltal ismeri föl őket, hogy ezek idegen, megváltozott saját sejtek, de már idegennek tekintjük őket, és akkor el kell pusztítani őket. És azt találtuk, hogy minél több ilyen új antigén van egy adott típusú tumorban, annál erősebbek lesznek ezek az autoimmun mellékhatások. Mert szintén másik adatbázisnak, ilyen tumor mikrokörnyezeti adatbázisnak a bevonásával sikerült ezeket az összefüggéseket megtalálni, illetve még a bizonyos T-sejtek, a bizonyos T-sejtekből is sokkal több volt, a CD8 plusz típusú T-sejtekből, amik szintén arra utalnak, hogy ugye itt minél azokat is ebből lemondni, hogy minél idegenebb egy adott ráktípusban lévő sejtek, tehát minél több idegen sejt van, annál erősebb lesz az autoimmun mellékhatás a rákimmunterápiák során.
Mit lehet mondani, hogy a betegek hány százalékát érte súlyos autoimmun mellékhatás a immunterápiával kapcsolatos gyógyszerek beszedése után?
Hát a pontos számokat nem tudom, de ez is úgy van, mint a COVID-nál, hogy ugye ki lehet számolni, hogy mennyire... Bár vannak mellékhatások, de azért a pozitív hatások, tehát sok betegen segít, azért az felülmúlja.
Igen, de hát az a kérdés, hogy az arány milyen? Tehát az egy fontos dolog, hogy van 100 beteg, és ebből mondjuk 80 abba adja, mert nem bírja elviselni a mellékhatásokat, és 20 meggyógyul, akkor azért elgondolkodható, hogy ezt a 20-at is szabad-e gyógyítani azzal, ami 80 embernek súlyos fájdalmakat okoz, meg nem okoz gyógyulást?
Hát nyilván ugye erre van egy protokoll, hogy mikor kell leállítani esetleg a kezelést, vagy hogyha a nem olyan súlyos, akkor különféle súlyossága van a mellékhatásoknak 1-4-es skálán, súlyozzák, ugye egyébként lehetnek bőrkiütések, viszketés, meg különféle szervekben gyulladás, tüdő, máj, szív, stb. És ezeknél mindegyiknél van egy 4-es skála, hogy mennyire súlyos, és mondjuk vannak a kisebb súlyosságú, amit nem annyira, nem is nagyon kezelnek, de van csak mondjuk van valami kevés kiütés az embernek, esetleg kenni, vagy krémmel kell kenni, de aztán van, hogy szteroidokat, kortikoszteroidokat kell szedni, hogy vénásan adnak be, és az enyhíti, vagy elmulasztja a mellékhatásokat. Aztán még súlyosabb esetben meg leállítják a kezelést, amikor már azt látják, hogy veszélyes. Tehát ezt azért kontrollálják nyilván, és mindig mérlegeli az orvos, hogy akkor most
igen, de azért az eléggé sokat mondó dolog, hogy az én ismeretségi körömben, ami nem hasonlítható össze az ön által tanulmányozott betegeknek a számával, ketten is voltak éppen befucsoltak ezzel az immunterápiával. Az egyik egy hölgy volt tüdőrákkal, aki immunterápiát kapott, de egy hét után lemondott róla, olyan fájdalmai voltak, a másiknál meg abba hagyták. Tehát, hogy ez az immunterápiás rákgyógyítás, ez csak nagyon keveseknek jön be.
Hát igen, egyébként pont ezért kutatjuk, tehát ezért fontos igazából a mi eredményünk is, hogy minél jobban megértsük a mellékhatásokat, hogy sokkal jobb gyógyszereket lehessen fejleszteni, sokkal jobb kezeléseket, mert egyelőre még nem értjük kellőképpen a mechanizmust, ami mögötte van, ezért nem működik olyan jól. Tehát az lenne a cél, hogy a mellékhatásokat kiküszöböljük, mert meg kéne fejteni, hogy miért támadnak az immunsejtek a saját sejtekre is, nem csak ugye a tumorra, mert az immuncheckpoint gátlóknak az a lényege, hogy kikapcsolják az immunrendszer fékét. Bizonyos T-sejteken van egy ilyen fék, hogy ne legyenek túl aktívak, ne támadják a saját sejteket. De amikor ezt kikapcsoljuk, akkor a tumorsejteket is jobban támadják, meg a saját sejteket is, és hogy hát ha nincs szerencség, akkor ugye jobban le kell állítani. Erősebb lesz a mellékhatás, mint a
azt írják a tájékoztatóban, hogy az eredmények igazolták a Bakás Tibor és munkatársai által 2007-ben kidolgozott új immunelméletet. Az addigi konszenzus szerint az immunrendszer a fertőzések leküzdésére alakult ki az evolúció során. Ezzel szemben a magyar immunelmélet azt mondta ki, hogy az evolúciós nyomás a rákos sejteket indukáló mutációk ellenőrzése volt. Hogyan lehetne ezt a különbséget plasztikusabban elmagyarázni, vagy egyszerűbben megfogalmazni?
Hát ez tulajdonképpen már előttem kezdődött a Tiboré kutatócsoportjával, a Szabados Tamás és Tusnádi Gábor benne volt, és az ő elméletük. Mégis egyszerűen úgy lehet elmagyarázni, hogy ugye azon gondolkoztak, hogy hogy lehet az, hogy az immunrendszer, amikor a fertőzések bejönnek, felismeri a majdnem az összes fertőzést, amikor még soha nem látott olyat. Tehát nagyon sokféle fertőzés lehet, az egész univerzumban, de mondjuk a föld, tehát a környezetünkben, és mégis az immunrendszer, hogy hatékonyan működik a fertőzés. Hát persze van, amikor nem, de úgy általában hatékonyan. És Tusnádi Gábor vetette fel, ha jól így mesélik, hogy hát nem kell neki felismernie minden idegent, ugye mondjuk közeljük egy alakként, minden idegennek más alakja van, és akkor azt valahogy meg kell jegyezni, hogy milyen alak ez az antigén. És nem kell felismernie minden idegent, elég tudnia csak a sajátot. Elég, hogyha tudja, hogy milyen a saját, mint hogyha saját sejteket monitorozza az immunrendszer, mint hogyha begyűjti a személyiket, és akkor tudja, hogy ki van velünk, és jön egy idegen, akkor azt mondja, hogy ezt hozzá, ezt ismerjük, nem tartozik a saját közé, akkor idegen. Ugye ez egy egyszerű elv, de ehhez monitoriznia kell folyamatosan a saját sejteket az immunrendszernek. Ezt mondja a magyar elmélet, mert 2007-ben publikálták, és de monitorizni meg csak úgy tudja, hogy kismértékben pusztítja a saját sejteket. Tehát folyamatosan van egy ilyen, az elmélet szerint egy ilyen kismértékű pusztítás, de az jótékony, mert ezáltal ismeri fel a saját sejteket. Be kell kebelezni a sejtet, prezentálni az antigént, azért kell néhány sejtnek elpusztulni. Szóval, és pont ezt az elméletet magyarázza igazából az immunterápia. Ugye később jött az immunterápia, és az abból származó eredmények, ez a magyar elmélet után jött, hogy, és mondta a Tibor, meg többiek, hogy ez jól tehát igazából alátámasztja az elméletet, mivel pont az történik, hogy a saját sejteket elkezdi támadni az immunrendszer, és a jelen immunelmélet szerint ennek nem kéne megtörténnie, vagy az akkori immunelmélet szerint, és ugye a magyar elmélet azt mondja, hogy folyamatosan felügyeli a sajátot.
Felolvasom azt, amit elküldtek nekem már, mint ebben a tájékoztatóban, azt írják, hogy a jelen tanulmány eredményei Bakács és munkatársai elméletének legfontosabb hipotézisét is alátámasztják, hogy az immunrendszer a saját sejtjeit is folyamatosan ellenőrzi. Ezért a fékek gyógyszeres kikapcsolása nem csak a tumorsejtek pusztítását fokozza, de közben az egészséges szöveteket is károsítja. Az orvosi feladat ezért nem az, hogy a tumorok pusztításáért felelős autoimmun reakciót szteroid gyógyszerekkel elnyomják, hanem hogy egy alacsony dózisú terápia alkalmazásával megszelidítsék. Mit jelent az, hogy az immunrendszert meg kell szelidíteni? Hogyan lehet megszelidíteni?
Hát igen, ugye ezt a Tibor tudná legjobban megmondani, ők javasoltak terápiát, erre az már egy másik tanulmány volt, ami talennyire én tudom, mert arról szól, hogy kismértékű, tehát kis adagba, kis dózisba kell adni a rák immunterápiás készítményeket.
Tehát nem úgy, mint kisebb, most.
Ami most, igen. De, és mi kombinálni lehet egyéb kezelésekkel. És összességében például a lábterápia, tehát ilyen hőterápia is volt, ez egy tanulmány, mi kombinálták kis dózisú immunterápiát, és jó hatékonyságot értek el 100-valahány betegen, a Cliff professzorral, aki sajnos azóta meghalt Covid-ban, úgyhogy ezt már nem folytatja ezt a kutatást, de remélhetőleg más folytatja. Hát sokféle úton lehet ugye próbálkozni, és próbálkozok is a világban, hogy tényleg ezt a hogy szelidítsék meg igazából az immunterápia.
Hát az immunrendszert kellene az immunrendszert kéne megszelidíteni, amit ha megszelidítenek, akkor ott lesz az szerencsétlen ember mindenfajta baktériumnak, vírusnak kitéve.
Hát alapvetőleg már miért? Tehát nem arról van szó, hogy most le kellene gyöngíteni az immunrendszert, csak olyan értelme megszelidíteni, hogy a saját sejteket, saját sejtekkel egy szemben legyen szelíd a tumorsejteket, meg a vírus baktériumokat, azokat ugyanúgy keményen intézze el. Ahogy mondom, természetszerűleg is csinálja, csak azt szeretnénk gyógyszeresen, az immunterápiának az a módszere, hogy az immunrendszernek segít, próbálja felerősíteni kvázi, de hát ugye két élő fegyver, és egyelőre úgy tűnik, hogy sokszor a mellékhatások miatt nem lehet annyira hatékonyan alkalmazni, amennyire szeretnénk.
Az önök kutatásainak milyen a hatása a terápiákra, a világban. Tehát, hogy mennyire veszik komolyan azt, amit önök ezzel kapcsolatban feltártak, vagy amilyen összefüggésekre rájöttek, és hogy ez hogyan valósul meg a gyakorlatban, a klinikai gyakorlatban, a immunterápiáknál?
Hát igen, a Tibor azt szokta mondani, hogy nem nagyon figyelnek ránk, ugye, Magyarországon mit mondunk, de most ebben a tanulmányban, szóval az előzőben is amerikaiakkal dolgoztunk együtt, úgyhogy egyre jobban figyelnek. Most is ebben az új tanulmányban is közreműködött Harvard, a Yale Egyetem. Még én is a Harvardon voltam egyébként akkor, amikor elkezdtük, szóval azért is ott könnyebb ott együttműködni, akár Yale-el vagy a másik Harvardival. De Oklahoma Egyetem is van benne, meg más. Úgyhogy meg egyébként a Semmelweis Egyetem is. Úgyhogy egyre jobban figyelnek, ez most biztos, hogy nagy figyelmet kap. Az, hogy mennyire épül be, hát reméljük. Ugye ez úgy van, hogy a tudomány hozzáadunk mindig egy kicsit a tudáshoz, és ha az releváns, tényleg jó, akkor azt azért megtalálják, és beépül az össztudásba, és utána abban valami jó fog kijönni. Hiszek benne, hogy ez azért segíteni fog.
Igen, de mi a konklúziója ennek az egész dolognak, a kutatásnak, a 2007 óta tartó kutatás sorozatnak, az, hogy önök rájöttek arra, hogy az immunterápia az nem úgy jó, ahogy gondolták eddig az orvosok, hanem azt máshogyan kellene tálalni a betegek számára, mert a saját immunrendszert is fölfalja az immunterápia, nem csak a rákos daganatokat, tehát hogy akkor most akkor el fogják utasítani az immunterápiát a különböző rákkórházakban?
Nem, azért azt nem mondanám, hogy hát mi csak hozzáadtunk a mechanizmus megértéséhez, hogy mi történik az immunterápia során.
Igen, de azt nem tudjuk, hogy az immunrendszer miért teszi azt, amit tesz.
Nem kell leállítani, most persze minden, meg hát nem is, azt nem is tudjuk mondani. Meg
igen, de tudjuk már azt, hogy az immunrendszer miért teszi azt, amit tesz? Tehát miért falja föl a saját sejtjeit a rákos sejtek mellett?
Hát vannak, elméleteink vannak, de hát mi azt mondjuk, hogy ezt még tovább kellene kutatni, és ha már biztosabb tudunk, akkor hatékonyabb kezeléseket alkalmazni. Illetve amit már most is meg lehet csinálni, az az, hogy személyre szabjuk egy kicsit a rákimmunterápiát, elvileg, vagy a nagyon közel jövőben azt meg lehet csinálni, hogy megnézzük ezeket a T-sejteket, amiket mi is vizsgáltunk, meg az antigéneket, az új antigéneket, mennyi van belőle, és akkor ez alapján meg lehet jósolni, milyen erős lesz az autoimmun mellékhatás. Tehát akkor az adott személynek ez alapján személyre lehet szabni a kezelést.
Tehát ezután a kutatás után, meg ezután a publikáció után akkor önök belevágnak abba, hogy akkor hol is van elrontva ez az egész, és hogyan lehetne ezt visszacsinálni, mert az immunrendszer ne bántsa az emberi saját sejtjeit, hanem csak a beteg sejteket?
Hát igen, ezzel foglalkozunk, igen. Mi is próbálunk rájönni, ugye. Nagyon bonyolult az emberi szervezet, és azon belül az immunrendszer működése is, és változom mi is. Én is amit tudok, matematikával, informatikával segítek az orvosoknak, és akkor együtt próbálunk ugye rájönni, és lehet, hogy pont ugye a mi elméletünk lesz az igaz, a magyar elmélet, amit már régen kifejlesztettek, és el kellene, Tibor mindig azt mondja, hogy el kellene ismerniük, hogy így működik az immunrendszer, és akkor az előrébb, mert itt mondjuk az amerikaiaknak, és akkor az jobban előre vinni az eredményeket. De most is mondom, amit alkalmaznak, az jó, tehát sok betegnek segít. Tehát már csak sajnos nem mindenkinek, nem minden kezelésben, tehát nyilván most még nem váltja fel az immunterápia az összes egyéb terápiát, de azért amikor alkalmazzák, tudják, hogy mikor kell, azokban segít, de semmiképp se kéne leállítani.
Köszönöm szépen az interjút, Kerepesi Csaba matematikus, a Sztaki tudományos munkatársa volt a vendégem. Viszont hallásra.
Viszont hallásra, köszönöm.
Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor Utópia című műsorát hallották. A Klubrádió korábbi adásának ismétlését hallották.